Jó. Következő műsorunkban dr. Udvardi György nagybőti lelki gyakorlatának második részét hallhatják, melynek címe A remény nem csal meg.
Ahhoz, hogy saját helyzetünket jól tudjuk megítélni, nem csak most, bármikor is, szükséges megnézni azt, hogy hol vagyunk, mi az, ami körülvesz bennünket, hol találjuk magunkat. És a megtérésünk is ugyanígy megkívánja ezt, hiszen nagybőjtben vagyunk, a szent évet üljük egyházunk jóvoltából, és ennek a szent évnek az idei esztendőre vonatkozó, erre az évre vonatkozó mottója reményzarándokai vagyunk. Így tekintünk mi magunkra, így tekintünk nagybőjti megtérésünkre is. És nagyon fontos mindig szem előtt tartani azt is, hogy nem azért figyelünk a megtérésünkre, nem azért tartunk bűnbánatot, mert azt hisszük, hogy mi önmagunkat jobbá tudjuk tenni. Még csak nem is azért, mert hogyha fölismerem bűneimnek a súlyát, akkor az elegendő ok arra, hogy az Isten megbocsásson. Azért, mert már a megtérésünket, már a bűnbánat tartásunkat is a húsvét fényében szemléljük. Mert van feltámadás. Mert Krisztus él. Ezért vehetjük a bátorságot arra, hogy önmagunkkal kapcsolatban megtérésünkről gondolkodjunk. A készületünk közös, az egyház tagjaiként készülünk, és felelősek is vagyunk. Önmagunkért, testvéri közösségért. És ez a közösség, ez újból és újból szorosabbra fonja a testvéri kapcsolatot egymás között. A múlt alkalommal arról tartottam elmérkedést, hogy reményre vagyunk megváltva. A megváltásunk azt a reményt eredményezi számunkra. Mai alkalommal pedig a jubileum évnek Szent Atya által kiadott központi gondolatát szeretném körbejárni, remény nem csal meg, Római Levél 5. fejezetének 5. verséből. Ugye ez a mondat, a remény nem csal meg, ez néhány dolgot indirekt módon is állít. Amikor azt mondjuk, a remény nem csal meg, akkor ezzel azt is állítjuk, hogy vannak olyan dolgok, amelyek megcsalnak bennünket. Van olyan tapasztalat, ami a megcsalattatásunkat emeli ki. De a remény, amit az Istentől kapunk, az nem ilyen. Ez nem csal be bennünket. Milyen csalatkozásaink vannak, milyen félelmeink vannak, milyen fájdalmaink vannak. Milyen az emberi létünknek a megcsalattatása? Nyugodtan lehet mondani, emberi létünknek a hűtlensége. Ezek a hűtlenségek, megcsalások, megcsalattatások, ezek olyanok, amit részben elszenvedek, részben pedig én adom. Szinte azt lehet mondani, sebzett emberi természetünkhöz tartozik hozzá. Csak néhányat emelek ki ezek közül, talán azokat, amelyek leginkább fájdalmasak. Hányszor és hányszor érezzük azt, hogy becsapott vagyok. Miért? Mert valaki valamit ígért, valamit állított, valamit mondott, és nem az történt. A kimondott szó értéktelenedését látjuk, főleg társadalmunkban, kultúránkban. Olyannyira elértéktelenednek a szavak, hogy valójában nem hiszünk a kimondott szónak. Annak pedig végképp nem, hogy óriási ajándék, hogy egyáltalán megfogalmazható gondolatokat, kimondhatom a szavakat, mert beleteremtem ezeket a szavakat a világba. Noha megtehetném azt is, hogy nem mondom ki. Beleteremtem, és mert nem aszerint cselekszem, ezért már is bekövetkezik a csalódás, a megcsalattatás, vagy éppen a hűtlenség. Vagy ugyancsak találkozunk a cselekedetek hűtlenségével. Akár saját magamban is. Valamit szeretnék tenni, valamiért rugaszkodom, és nem teszem meg. Pedig megígértem, pedig jónak tartom. Miért? Mert elfáradtam, mert túl nehéznek tűnt, vagy mert megérintett a kényelem, És rögtön ezt fogalmazzuk meg a másikkal kapcsolatban, és ugyanígy fájdalmas saját magammal kapcsolatban is, hogy nem hiteles. Másként cselekszik. Vagy nem mindig ugyanúgy cselekszik. Egyszer van kedve valamit megtenni, máskor meg nincs. Ugyanabban a szituációban. Ez is csalatkozáshoz vezet. Megcsalva érzem magam, vagy megcsalom a másik embert. Mennyire fájdalmas az életállapot, hivatás hűtlensége. És minden ítélkezés vagy bántás nélkül fogalmazom ezt meg, milyen fájdalmas ez az egyén és a közösség tragédiáját illetően is. Hiszen amikor egy életközösséget létrehozunk, amikor egy élethivatás mellett dönt bármelyikünk is, akkor ezt nem azért teszi, hogy majd valamikor azt abba hagyja. Valamikor attól eltántorodjon. És mégis, amikor az megtörténik, milyen tragédia és milyen fájdalom. Egy egész közösség, egy egész család tudja ezt hordozni. Milyen fájdalmas, amikor ezt átélem, vagy valamilyen szempontból én követem el. Ugyanígy érdemes gondolni arra is, hogy mennyire körülvesz bennünket az igazságba vetett hitnek a meggyengülése. Gondoljuk csak a tudományra. Tudományt azért tartjuk nagy dolognak, mert az igazságot tárja fel. Mert a logika szabályai szerint, a természettörvény szabályai szerint állít valamit. És az jó, az igaz. Az mindenkire igaz, mindenkire érvényes. És hányszor látjuk azt, hogy akár tudományosnak mondott eredmények, vagy valóban ilyen eredmények nem az igazság szolgálatába kerülnek. Gondolhatunk itt az elmúlt éveknek az egészségügyi, vagy járványügyi kérdéseire, vagy sok kérdés fölmerül éppen a napokban ijesztően terjedő félben lévő járványra, itt az állattartók között. Tudománynak a hűtlensége, a tudományba vetett hitnek a megrendülése, az nem a tudósok gondja csak. Az, ami mindennapi gondunk, amikor hűtlenné válik az 2x2=4 igazsága. Gondolhatunk az ideológiák, társadalmi szokások, meggyőződéseknek a hűtlenségére. Időről időre jön valami, divatos, jónak tűnik, sokan követik, még úgy is gondoljuk, hogy az életünk javát szolgálja, és rövid időn belül kiderül, hogy hazugság. Nem csak, hogy nem szolgálja, még tönkre is tesz. Még el is vesz tőlem. Ez becsapás. Ez hazugság, hűtlenség. Vagy itt vannak a rövidtávú reménykedések, erről a múltkor beszéltem. A rövidtávú reménykedések közé lehet sorolni a rossz szokásokat, a függőséget, tudatmódosítószerek alkalmazását, vagy éppen azoknak az eszközöknek, amelyek a kommunikációt hivatottak segíteni, a túlzott, nem célszerű használatát. Ez függőséget eredményez. A függőség az pedig egyfajta csalás, becsapás, hűtlenség. Csak néhány tapasztalat abból, ami körülvesz bennünket, vagy amiben élünk, és ezeknek az eseményeknek a következménye legtöbbször és nagyon gyorsan bizalomvesztés, mert becsapottnak érzem magam, kialakul egy félelem, kialakul kételkedés, bizalmatlanság, kapcsolatoknak a sebzettsége. És mert félek a kapcsolattól, félek másoktól, félek a közösségtől, ezért magamba zárkózok, és akkor elkezdek szenvedni a magánytól, mert egyedül vagyok. De közben észre sem veszem ezen hűtlenségek okán, amelyeket vagy én követtem el, vagy velem szemben követtek el, elveszítem a szabadságomat. És amikor a szabadságot elveszíti valaki, amikor a reményt elveszíti valaki, akkor valójában a jövőjét veszíti el. A remény elvesztése reménytelenséget eredményez. Van még egy másik terület is, amiről érdemes elmélkednünk a az isteni reménnyel kapcsolatban, illetve azzal összefüggésben, nem csak bizonyos cselekedeteink jósága, vagy éppen hiányos volt az, ami fájdalommal tölt el bennünket, hanem nagyon világosan kell beszélnünk arról, hogy a megcsalásnak, megcsalattatásnak legsúlyosabb formája maga a bűn. Amikor bűnt követek el, az Istennel szemben, másikkal szemben, önmagammal szemben, a közösséggel, egyházammal szemben. És amikor rádöbbenek erre, hogy ezt elkövettem, akkor nagyon sokszor az a kérdés merül fel, hogy hogy tudtam ezt elkövetni? Hát nem ez a jó, nem ezt szeretném, elkövettem. És persze rögtön fölteszem a másik kérdést is, nagyon lényeges, mivé lettem ezáltal? Mivé tett engem? Hányszor megígértem, hogy nem fogom tenni, és megtettem. Mivé formál engem a bűnöm? Mások által elkövetett bűnök. Hányszor föltesszük ezt a kérdést? Hogy tehette ezt meg? Milyen ember az ilyen? Ezt nagyon sokszor felszínesen is megfogalmazzuk, és nagyon sokszor nagy indulattal és fájdalommal. És amikor ezeket a következményeket látjuk, akkor azt látjuk, hogy bizony meggyengül a bűneim miatt az önértékelésem, nem tudom magamat értékesnek tekinteni, nem tudom az életemet jónak tekinteni, értéktelen vagyok, hiteltelen vagyok, könnyen kialakul az az elgondolás, hogy az ember csak rossz. Hát tapasztalom, hát látom, önmagamban is látom, nem is kell másra nézni. Az ember csak rossz. Nem is lehet jó. Vagy sokkal inkább egy cinizmusból fakadó megfogalmazás, nem is érdemes jónak lenni. Hát ha nem lehet, ha senki sem tud, ha ez csak egy ilyen idea, akkor nem is érdemes. És persze a bűneinkkel kapcsolatban föltesszük azt is kérdésként, hogy kicsoda az Isten? Milyen Isten az ilyen, aki engedi, aki eltűri, hogy én bűnt kövessek el, akár vele szemben is. Miért nem avatkozik közbe? Ugye hányszor és hányszor tesszük fel ezt a kérdést önmagunk életével kapcsolatban, másik ember, vagy éppen nagy tragédiákkal kapcsolatban. Hogy engedhette meg az Isten? Miért nem avatkozik be? És ezek a kérdések, a bűn megtapasztalása, ezek a kérdések, ezek oda vezetnek, hogy elfordulok az Istentől. Márpedig az Istentől való elfordulás az istentelenséget fog eredményezni, ez pedig szükségszerűen reménytelenséget. És azt is lehet mondani, ha egy társadalom reménytelen, akkor istentelen is, és fordítva is. És persze nagy kérdés, nagy bőtnek nagy kérdése, hogy ki szabadít meg ebből a helyzetből, a reménytelenségből. És milyen jó, hogy hiszünk egyházunknak, aki azt mondja, a remény nem csal meg. Az a remény, ami az Istentől van. Ez a remény Jézus Krisztusban közel jött az emberhez. Azt lehet mondani, hogy Isten sorsa az ember, én magam. Az az ember, akit megteremtett, aki bűnt követett el, de akit megváltott. Közel jött hozzánk. Magára vette az ember reménytelenségét, a reménytelen várakozását. Magára vette Jézus Krisztus a megcsalattatást. Most vasárnap olvastuk Jézus Krisztus megkísértésének a történetét. A sátán megkísérti. Magára veszi emberi létünket. Gyógyította a méltóságát az embernek, újjáteremtette a méltóságát, és újjáteremtette a szabadságát is. Bemutatta nekünk az atyát. Milyen jó volt tegnap az evangéliumban olvasni, Jézushoz mennek, taníts meg bennünket imádkozni. És azt mondja, ha ti imádkoztok, így imádkozzatok. És elmondja a mi atyánk imádságot. Isten atya. Nem csak irgalmas, nem csak távoli, nem csak hatalmas, hanem atya. Irgalmasságra vezet bennünket, megbocsátja az ember bűneit, és magához öleli a bűnös embert. Hogy teremti újjá a mi reménytelenségünkből a reményt, hogy magához ölel bennünket. Gondoljunk a tékozló fiú történetére. Fölkelek és atyámhoz megyek. Vagy gondoljunk az irgalmas szamaritánus történetére. Amikor a rablók kifosztják, meg akarják ölni, útszélre dobják, És az irgalmas szamaritánusban, Krisztusban az egyház fölemeli ezt az embert, akit a rablók összevertek félholtan, az útszélre dobtak. Fölemeli, sebei gyógyítja, bekötözi, és elviszi a fogadóba, hogy gyógyuljon. Föltárja szívének a szándékát, hiszen üdvözíteni akar bennünket. Milyen jó azt is tudni, hogy újjá teremti a reményünket. Gyönyörű hallani, olvasni Jeremiás könyvéből 29. fejezet 11. versét, amikor azt mondja a fogságból megtérő népnek, reményt és jövőt adok nektek. Isten ilyen, reményt ad, jövőt ad. Amikor én az emberi fájdalmaim miatt lemondok a jövőről, lemondok a reményről, akkor ő reményt és jövőt ad nekem. Ezt nem tudom megszerezni, nem tudom magamat divatos szóval fölépíteni, mert nem áll módomban, de Isten reményt és jövőt ad nekem. Reménységünk Jézus Krisztusban van. Istennek a bizonyossága ez, halál, föltámadás, örök élet. Ezt kapjuk meg. A feltámadás reménye az, ami reménységünknek a szilárd alapja, reménységünknek az újjáteremtője. És az is, hogy Jézus egyértelművé teszi, az Isten szikla hűséggel van jelen az ember életében. Nem gyengül el, nem fogy el az ereje, nem tántorodik meg, nem fog elkopni, nem fog eltűnni. Ő a maga hűségével jelen van az életünkben. És a maga meleg közelségével jelen van az életünkben. Így tehát nyugodtan mondhatjuk mi magunk is, a reményben nem csalatkozunk. Miért? Mert Isten igaz. És hogyha itt az imént felsoroltam néhány emberi tapasztalatot, ami fájdalmas, ami meggyengít bennünket, ami tönkre is tehet bennünket, akkor hadd soroljak fel Istennel kapcsolatban ilyen tulajdonságokat, amely pontosan azt mutatja, hogy ő nem hűtlen, ő hűséges, ő nem gyenge, hanem erős. Ő mindig mellettünk van. Gondoljunk Isten szavára. Isten szava igaz. Mindig, minden ember számára. Nem mond olyat, ami ne lenne igaz, ne lenne teljes, amit vissza kellene vonni. És ráadásul ez az isteni szó, ez teremtő szó. Nem csak állít valamit, hanem amit állít, az létre is jön. És hogyha valamit látunk, hogy van, a szavával értelmezi, hogy mi annak az értelme az életemben is. Hányszor és hányszor döbbenünk rá, most mi az, ami velem történt? És nem értem. Isten szavának az erejével kezd értelmet nyerni mindaz, ami történik. Vagy gondolatunk arra, hogy Istennek az igazsága az nem csorbul, az nem változik, az nem fog fogyatkozni. Cselekedete az mindig hűségben való cselekvés. Mindannyiunk mellett ott van hűségesen, nem vonja vissza. Isten nem változik, nem fogy el a türelme, nem fogy el a jósága, és Isten benne van a jövőben. Amikor az ember a sebei, sérülései, reménytelenségei miatt lemond a jövőről, akkor Isten jövőt teremt az embernek. Benne van a jövőnkben, mindannyiunkéban, külön-külön, személyesen, de mint közösség, mint egyház, úgy is jelen van. Isten benne van és vár is bennünket. Isten a remény. Istenbe helyezem reményemet, belévetjük minden reményünket, mondja Pál apostol a 2. Korintusi levél 1. fejezet 10. versében. Belévetjük minden reményünket, ezért nem csalatkozunk. Nem magunkba, nem a tudásunkba, nem az erőnkbe, nem a tapasztalatunkba, nem a tudományba, nem az ideológiába, hanem Jézus Krisztusba, az Isten fiába. Belévetjük minden reményünket, és éppen ezért a mi reményünk telve van halhatatlansággal. A mi reményünk az örök életre szól. A mindennapi életben is. Amikor reményre gyullad a szívem, az a halhatatlanságnak az ígérete. Az az örök életnek az ígérete. Nem csak valamilyen helyzetnek a megoldása vagy javulása. Reményünk telve van gyógyulással. Azok a sebek, amelyeket a reménytelenség vagy éppen a hazugság, a megcsalás okozott, ezek gyógyítást nyernek. És reményünk telve van a jövővel is. Nem csak az Isten van benne, ez a legfőbb, hanem teremthetjük a jövőnket, művelhetjük. A megtért ember, a szabad ember, a reménnyel élő ember tudja a jövőjét művelni. Mindenki más pedig csak sodródik. Mindenki más számára valaki más csinál valamiféle jövőt. Ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy a megváltásunk az még csak reményteli, illetve reménybeli. Ez nem azt jelenti, hogy nem igaz, nem azt jelenti, hogy nem valós, hanem azt jelenti, hogy az a bizonyosság, ami az Isten bizonyossága, az örök élet, az ő hűsége, azt úgy tapasztalom meg napjaimban, ha hittel rábízom az életemet. Elhiszem az ő döntéseit, igaznak tartom a parancsait, igaznak tartom mindazt, amit ő tőlem kér. Megváltásunk még csak reménybeli, de valós, de igaz, de reális. Életünk egyetlen realitása az, hogy megváltottak vagyunk. Ebből értelmezünk minden mást. A remény nem csal meg bennünket. Talán ezen szentírási szakaszok alapján is érdemes sorra venni a csalódásaimat, életem csalódásait, kudarcaimat, bűneimet. De ugyanígy érdemes sorra venni, hogy Istennek a hűségét hogyan tapasztaltam meg, melyek azok a reményteli pillanatok az életemben, amikor azt látom, hogy Isten hatalommal, erővel benne volt az életemben. Sőt, úgy volt jelen, hogy még a gyengeségeimet is engedte fölismerni. Hol vannak a csalódásaim, a kudarcaim, bűneim, de hol van az Istennek a hűsége reményteli tapasztalataimban? És azt gondolom, hogy érdemes sorra venni a bűnbánattartásunk kapcsán is az én reménységem újjáteremtésének a tapasztalatait. Valószínűleg ezek élettörténetek. Valahol voltam, valamilyen helyzetben voltam, valakikkel találkoztam, vagy éppen nem. Ezek élettörténetek. Arra bátorítok mindenkit, aki csak teheti, akinek ilyen akár megnyílt kapcsolatai is vannak, vagy ha nincsenek, miért ne tehetnénk ezt testvéri módon, hogy megosztjuk egymással ezeket a tapasztalatokat. Annyi mindenről beszélünk nap-nap során, annyi fölösleges dologról. Miért ne osztanánk meg azt, hogy mit művelt velem az Isten? A reménytelenségemben, a kudarcomban hol tapasztaltam meg, hogy a reményben nem csalatkozunk? Bátorítson bennünket a római levélnek ezen tanítása, és az is, hogy nem egyedül vagyunk ezen az úton, hanem testvéri közösségben.
Elhangzott műsorunkban dr. Udvardi György nagyböjti lelki gyakorlatának második részét hallották, melynek címe A remény nem csal meg.